Rádióegyetem. Borbély Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Canterbury Anselmus és az ontológiai istenérv.
Most tehát múlt órán Canterbury Anselmusról beszéltem. Canterbury Anselmus életéről valamennyit, aztán a racionális teológiai programjáról, illetve az úgynevezett ontológiai istenérvről, amely nála található meg először. A nyugati gondolkodásban véletlenül ő találta ki ezt az érvet. Beszéltem az érvnek a szerkezetéről, hogy hogy épül föl az érv, és elkezdtem beszélni arról, hogy ellenvetések, milyen fontosabb ellenvetések, vagy milyen ellenvetés típusok találhatók a filozófiai irodalomban az érvvel kapcsolatban. Ezen abszolút nem fogunk most itt végigmenni ezen az órán. Iszonyú sokan foglalkoztak ezzel az érvel, tehát ez egy nagyon nagy hatású argumentum, és hát nagyon-nagyon sok mindent felvetettek az érvel kapcsolatban. Néhány jellemző ellenérvet fogok itt megemlíteni, illetve hát az egyikről el is kezdtem már beszélni a múlt órán, és akkor arról fogok aztán beszélni, hogy hogyan bírja az Anselm-féle eredeti szöveg ezeket az ellenvetéseket. Látni fogjuk, hogy elég jól, mert hogy van benne néhány olyan rész, ami többféleképpen is értelmezhető, és akkor még röviden arról fogok beszélni, hogy vajon egy vagy két ontológiai istenérv található-e Anselmnek a proszpogionjában. Aztán pedig terveim szerint még ezen az órán áttérünk Petrus Abelardusra, aki a következő olyan középkori szerző lesz, akivel egy kicsit alaposabban is fogok foglalkozni. Tehát ugye a múlt órán ott hagytam abba, hogy próbáltam fölcsigázni a kedélyeket, hogyha ez egyáltalán lehetséges ebben a kontextusban, és azt mondtam, hogy az egyik alapvető ellenvetés az ontológiai istenérvvel kapcsolatban az szokott lenni, hogy ez az érv a létezést azt elsőrendű predikátumként kezeli, vagyis azt feltételezi, azt előfeltételezi, hogy a létezés az dolgoknak a tulajdonsága, éppen olyan tulajdonsága, mint egyébként a dolgoknak vannak, vagyis, hogy máshogyan fogalmazva, a szubjektum-predikátum szerkezetű állító kijelentésekben, miután a predikátum helyén szerepel a létige, például Magyarország létezik, állítás, ez pont úgy néz ki, mint egy normál szubjektum-predikátum szerkezetű kijelentés, ezért automatikusan sokan abba a hibába esnek, és Anselm is ebbe a hibába esett, hogy miután a grammatikai szerkezete az ilyen állításoknak azonos az egyéb szubjektum, predikátum, szerkezetű állítások grammatikai szerkezetével, hogy épp úgy elsőrendű predikátumnak tartják a létezést, mint a többi lehetséges predikátumot az efféle állításokban. És hát ugye ott hagytam abba a múlt óra végén, hogy a filozófusok felhívták a figyelmet arra, hogy ez a megközelítés ez helytelen, mivel létezés, ugyan azok a kifejezések grammatikailag, amelyekben a létige a predikátum helyén szerepel, hasonlóak a többi ilyen kifejezéshez, de a létezés, vagy a létezést kifejező predikátum, az mégsem elsőrendű predikátum. A létezést kifejező állításoknak a logikai szerkezete, vagy a mély szerkezete, az különbözik a grammatikai szerkezetüktől. Az egyik legnagyobb hatású elemzés ezzel kapcsolatban Gottlob Frege-nek az elemzése. Frege azt mondja, hogy a létezés ugyan tulajdonság, ám nem dolgoknak a tulajdonsága, hanem fogalmaknak a tulajdonsága. Frege ugye matematikus volt, és a fogalmakat függvényeknek tekintette, és megkülönböztetett első és másodfokú függvényeket, illetve hát első és másodfokú fogalmakat ebben a kontextusban. A fogalmak azért olyanok, mint a függvények, mondja Frege, mert épp úgy, mint a függvények, kitöltetlen helyeket tartalmaznak. És attól függően első vagy másodfokú függvények a fogalmak, hogy az argumentumaik azok tárgyak, vagy pedig maguk is fogalmak. Ugye az első fokú függvényként fölfogott fogalmaknak az argumentuma az mindig tárgy, és a másodfokú függvényként fölfogott fogalomnak az argumentuma az pedig egy további fogalom. Most a létezés az úgy viselkedik grammatikailag, minthogyha elsőfokú függvényként fölfogott fogalom lenne, minthogyha az lenne a helyzet, hogy amikor azt mondjuk, hogy Magyarország létezik, akkor ennek a létezik predikátumnak az argumentuma az egy dolog lenne, Magyarország lenne. Ugyanakkor persze már nagyon régen felfigyeltek arra, amire én is megpróbáltam fölhívni a figyelmet itt a múlt órán, hogy egy dologról azt állítani, hogy ugye erről a székről mindenfélét el lehet mondani, mindenféle tulajdonságai vannak, de hát eléggé furcsa lenne azt mondani, hogy az összes többi tulajdonsága mellett még az a tulajdonsága is megvan ennek a széknek, hogy létezik. Hát ez olyan kicsit kontraintuitív, nem? Persze, hogy létezik, itt van, fölemelem, mindenki látja, mindenki meg tudja fogni, itt van a székünk. Tehát a hétköznapi intuíciónk is azt mondja, hogy itt valami probléma van, és hát a Frege-féle elemzés is ezt mutatja, és Frege azt mondja, hogy a grammatikai forma félrevezet bennünket, létezés fogalma az valójában másodfokú függvényként fölfogható fogalom, vagyis az argumentuma az nem valamilyen tárgy, hanem egy további fogalom. Tehát, hogyha mondjuk a Magyarország létezik állítást nézzük, amit itt most példának hoztam, akkor azt úgy lehetne átalakítani a Frege-féle elemzés szerint, hogy az állítás mély szerkezete is ugye a grammatikai formában megjelenjék, hogy létezik valami, ami, és akkor itt jönne egy zárójel, ilyen és ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát nem az van, hogy a Magyarország létezik, az egy olyan állítás, hogy Magyarországnak mindenféle tulajdonságai vannak, jó meg rossz tulajdonságai, és még ezek mellett van egy olyan tulajdonsága is ennek a valaminek, hogy létezik, hanem arról van szó, hogy azt kell mondanunk, hogy van valami, aminek ilyen és ilyen jó meg rossz tulajdonságai vannak, és ez a valami, ez a Magyarország. Oké? Ez két teljesen különböző dolog. Ugye nagyon hasonló elemzések más filozófusoktól is elhangzottak, vagy pedig, ha nem is hasonlóak, de legalábbis ugyanebben az irányba vittek, hogy tudnélik tagadták azt, illetve cáfolni próbálták azt az állítást, hogy a létezés az elsőrendű predikátumnak tekinthető. Így például nagyon ismert volt Bertrand Russellnek az elemzése, aki ugye azt mondta, hogy ahhoz, hogy igaz vagy hamis állítást tudjunk tenni egy dologról, ahhoz feltételeznünk kell, hogy referál valamire. De hogyha a terminus, amely a szubjektum terminus helyén szereplő szó, amely az állításunkban van, referál valamire, és azt állítjuk róla, hogy ugye ez létezik, akkor igazából semmit nem mondtunk a dologról, mert hogy eleve feltételeztük, hogy az adott dolog létezik. Ha meg azt mondjuk, hogy nem létezik, akkor meg ellentmondásba bonyolódunk, mert hogy amikor egyáltalán a szubjektum terminus helyén egy olyan kifejezést használunk, amely referál valamilyen dologra, akkor feltételezzük, hogy létezik, és ugyanakkor az állításunk másik felében pedig ezt tagadjuk, tehát akkor nyilvánvaló, hogy ellentmondásba bonyolódunk. Tehát mindenképpen zűrös, zavaros ez az egész dolog. Lényeg az, mondta jó néhány filozófus, hogy a létezés az nem fogható föl ugyanolyan elsőrendű predikátumként, mint az elsőrendű predikátumokat föl szoktuk fogni. Persze vannak, akik ezt vitatták, de ide már nem kell nekünk tovább menni. Elég ennyi ahhoz, hogy lássuk, hogy mi volt az egyik fő csapás irány az Anselm-féle érvnek az eredeti megfogalmazásával szemben, illetve azzal szemben, ahogyan eredetileg értelmezték az Anselm-féle érvet. Azt tudnilik, hogy Anselm a létezést azt valóságosan létező dolgok tulajdonságának tekinti. És ezt használja ki az érv akkor, amikor Anselm arra alapozza, hogy a balga, ugye, aki szerepel az érvben, ellenmondásba bonyolódik, amikor feltételezi, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehet elgondolni, létezik az elmében, ám a valóságban nem létezik, hiszen a balga nem veszi figyelembe azt, hogy a valóságban létezni nagyobb annál, mint pusztán csak az értelemben létezni. Tehát a létezés, a tényleges létezés, a valóságos létezés, az egy olyan tulajdonság, amely tökéletesebbé vagy nagyobbá teszi azt a dolgot, amiről beszélünk. Következésképpen önellenmondásba fog bonyolódni, amikor azt állítja, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehet elgondolni, az pusztán csak az értelemben létezik, ám a valóságban nem. Ugye ezt használná ki ezek szerint, az interpretációk szerint Anselm, és hát érve ebből következőleg hibás volna. Ez az ellenvetés, ez egészen addig működött, meg elég általánosan elfogadott volt, amíg ki nem mutatták az Anselm-féle érvről azt, hogy van benne egy olyan mondat, és pont azon a helyen, ami releváns ennek az ellenvetésnek a szempontjából a szövegben, Ami többféleképpen is érthető, és egyáltalán nem biztos, hogy Anselm ennek a mondatnak az alapján a létezést azt valóban a valóságos dolgok tulajdonságának tekintette. Itt, hogyha megnézitek a handoutot, ugye a Mutorai handoutot, és ennek is a harmadik oldalát, akkor ott lehet követni azt, amit most mondok. Tehhez ugye érdemes tényleg nézni a handoutot. Remélem, hogy a rádióhallgatóknak is ez a rendelkezésükre fog állni. Tehát az Anselm handoutnak a harmadik oldalát, mert úgy lehet követni pontosan azt, hogy miről van itt szó. Ugye itt az Anselm szövegben található egy olyan szöveg, egy olyan mondat latinul, és hát tudni kell a dologhoz, hogy a középkori kéziratokban nem volt központozás, tehát itt ugye egy folyamatos szöveget, vagy alapvetően nem volt központozás, itt egy folyamatos szöveget olvasunk, nem tudjuk, hogy ezt a mondatot hogyan kell tördelni, és hogyan érthetjük pontosan, ezt ki kell találnunk. Tehát van egy olyan mondat, hogy si enim vel in solo intellectuest, potest cogitari esse et in re, quod maius est. Ezt ugye mindig úgy értették, ahogyan az első fordításommal ezt tükrözni szerettem volna. Ha ugyanis csupán az értelemben létezik, akkor elgondolható, hogy a valóságban is létezik, ez pedig tudnélik a valóságban létezni, ez nagyobb. Ez volt a standard értelmezése mindig is az Anselm-féle érvnek. Zárójelben megjegyezném, hogy azért voltak elhajlók ettől a fajta értelmezéstől. David Lewis például, egy nagyszerű filozófus, 1970 körül írt egy tanulmányt, ahol ő nem így értelmezte az Anselm-féle érvet, de mindegy, zárójelbe zárva. Mindenesetre a főcsapás ez volt. Fölfigyeltek azonban a 80-as években arra, hogy ez a mondat, ez máshogyan is értelmezhető, és ezt próbáltam visszaadni a B pontban szereplő fordításommal. Ha ugyanis csupán az értelemben létezik, akkor valami, ami nagyobb nála, elgondolható, hogy a valóságban is létezik. Ez szintén jó fordítása ugyanannak a latin mondatnak. Mi a különbség a kettő között, hogyha, hogy mondjam, ki tudtam domborítani ezzel a B fordítással ezt a különbséget? Így van. Hanem egyszerűen csak annyi, hogy el tudunk gondolni valami olyat is, ami a valóságban is létezik. És ez nagyobb. Tudnélik ezt elgondolni, nagyobb. Nem az nagyobb, hogy a valóságban létezik, hanem ez a gondolat. Tehát itt ugye a különbség az az, hogy az első esetben, és ez volt az egyik fő ellenvetés az Anselm-féle érv ellen, létezést ezt valóságos tulajdonságnak tekinti, és mentális objektumokat próbál valóságos dolgokkal összehasonlítani úgy, hogy a valóságos dolgoknak a tényleges létezése alapján azt állítja ezekről, hogy ezek nagyobbak a mentális objektumoknál, ami teljesen abszurd eljárás, mondták. Tehát nyilvánvaló, hogy hol hibázik Anselm. Csak hogy, ha ez a mondat úgy is érthető, hogy Anselm nem valóságos dolgokat hasonlít össze mentális objektumokkal, hanem mentális objektumokat hasonlít össze mentális objektumokkal, akkor ez az ellenvetés legalábbis elesik, ugye? Mert az, hogy gondolok valamire, meg valami másra, és azt állítom a másik gondolatomban szereplő valamiről, hogy az nagyobb az elsőnél, az nem tartalmazza ezeket az illicit vagy illegitim elemeket, mint amelyekről itt beszéltünk. Oké? Okay? Tehát úgy tűnik, hogy legalábbis lehetséges, és hát ezek a filológia finomságai, lehetséges olyan olvasatát adni az eredeti Anselm szövegnek, az eredeti Anselm szöveg azon részének, amelyet az ontológiai, az első ontológiai évként, vagy első a priori isten évként szoktak azonosítani, amely legalábbis ezzel az ellenvetéssel szemben megvédi az Anselm szöveget. De persze továbbra is vitatárgya lehet az, hogy az érv az ebben a formában elfogadható-e vagy sem, és hát sokan azt állították, meg állítják mind a mai napig, hogy nem elfogadható az érv. Vannak azonban ebben a formában sem, illetve alkalmasan tartják magukat ahhoz, hogy az első olvasatot kell elfogadni, és akkor az első olvasatra pedig korábbi ellenvetések azok minden további nélkül alkalmazhatók. Vannak azonban ezen túlmenően olyanok is, akik azt mondják, hogy az a helyzet, hogy még ha hibás is ez az első Anselm érv, amiről itt most eddig beszéltem, akkor sem biztos, hogy az ontológiai érv mint olyan hibás, tudnélik, proszlogionban néhány szerző szerint nem egy ontológiai istennév található, hanem kettő. Ez ugye meglehetősen furcsa állítás akkor, hogyha figyelembe veszi az ember azt, amit Anselm maga mond a szövegnek az elején. Azzal látszik ellentmondásban állni, hogy Anselm azt állítja, hogy egy olyan argumentumot keresett, ezt ugye a múlt órán már felolvastam, egyetlen olyan argumentumot keresett, amely önmagában is elégséges annak bizonyítására, hogy Isten valóságosan létezik, és hogy ő a legfőbb jó. Hogy állíthatja Anselm azt, hogy egyetlen ilyen argumentumot akar leírni, hogyha közben valójában két ilyen argumentumot ad elő? A probléma az az, hogy tulajdonképpen ez a második verziója az érvnek, az sikeresebb volt, mint az első, tehát a második verzió található, vagy annak egy változata található, például Descartes-nak a Meditationis de Prima Philosophia című metafizikai főművében, amely miután ugye Descartes-i filozófia az egész újkori filozófia alapja sok tekintetben, hát egy meghatározó jelentőségű mű a modern európai gondolkodásban. Tehát ez a második verzió található meg ott, ez egy nagy hatású érv, és hát úgy tűnik, hogy valóban rekonstruálható, részben a Proszlogionnak a harmadik fejezetében részből, részben pedig a Anselmnek a Gaunilo kritikájára adott válaszából. De akkor hogyan egyeztethető össze ez a dolog azzal, hogy maga Anselm azt mondja, hogy egyetlen egy argumentumot szeretett volna leírni, vagy előadni itt ebben a műben, hogyha két argumentumot ad elő. Hát erre többféle válasz lehetséges, nem fogok én itt belemenni ennek a dolognak a rejtemeibe. Mindenesetre az egyik válasz az az, hogy az argumentum az valójában nem érvet jelentett ebben az időben, illetve ebben a kontextusban, hanem igazából azt a formulát jelentette, amit Anselm felhasznál akkor, amikor megpróbálja a lehető legtömörebb verziójában előadni a racionális teológiai programját, illetve ezt megalapozni. Tudnélik, milyen formuláról van szó? Arról a formuláról, hogy Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Tehát ugye ez az Anselm-féle kvázi Isten definíció, ha az Istent lehetne definiálni, akkor így lehetne, az Isten nem lehet definiálni a középkori szerzők szerint, mert hogy nem illeszthető bele a kategoriális rendbe, tehát ez egy transzkategoriális valami. Úgyhogy senki nem mondta volna a középkorban, hogy ez egy Isten definíció, de minden esetre mégiscsak valamilyen leírása annak, hogy mi az istenség. Tehát ha az argumentumot így értjük, hogy az az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, itt quo nihil maius cogitari potest formula, az, amire Anselm gondol, akkor ez az interpretáció, hogy két érv van ebben a szövegben, ez helytálló lehet, illetve hát nyilván vannak még már, vagy lehetségesek még más megoldások is a problémára, de hát ez eléggé kézenfekvő. Na most az érvnek a második változata az elgondolhatóságon alapul azon, hogy el sem gondolható, nem létezőnek az Isten, és miután a lehetőség és a szükségszerűség fogalmaival operál, a konklúziója nem az, hogy az Isten létezik, hanem az, hogy az Isten szükségszerűen létezik, ezért ezt az érvet dális ontológiai érvnek keresztelték el, és mind a mai nap így ismerik. Ugye a lehetőség, szükségszerűség, azok modális szavak, tehát innen ez az elnevezés, hogy modális ontológiai istenérv. Az érv az azon alapul, hogy itt ugye amit elgondolunk, az egy tökéletes valami, és az, ami teljesen tökéletes, ez a maximálisan tökéletes valami, az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az nem létezhet kontingens módon, ha létezik, akkor annak szükségszerűen kell létezni, illetve, hogyha nem létezik, akkor lehetetlen a létezése. Az abszolút tökéletes valami azonban lehetséges, nem lehetetlen, amiből az következik, hogy ez az abszolút tökéletes valami, ez szükségszerűen létezik. Nagyon durván ez az érvnek a szerkezete. Itt a Descartes-féle meditációkat most nem hoztam el, meg nem szerettem volna ekkora exkurzusokat tenni Anselm kapcsán, de hogyha a Descartes-féle szöveget megnézik, akkor látni fogják, hogy nagyon hasonló argumentáció található a meditációnézben is. Itt a handoutban leírtam, nem azért, hogy bárkit is megijesszek, vagy elrettentsek, leírtam egy formális rekonstrukcióját ennek az érvnek, és nem is azért, hogy ezt most itt kielemezzük. Minden esetre ebből a formális rekonstrukcióból is látszik, hogy igazából ez az érv, ez azon múlik, annak az állításnak az igazságán múlik, hogy lehetséges maximálisan tökéletes lény, lehetséges abszolút tökéletes lény. Ugye ez a tökéletes lény teológia, amiről itt szó van, ezt már említettem az elmúlt órán, ami azóta is, Anselm óta is nagy pályát fut be, tehát a modern vallás filozófiai vitákban is nem arról vitatkoznak, hogy most akkor Zeus, aki mit tudom én, milyen disznóságokat csinált, és a feleségével is hogy bánt meg a nem tudom, a szegény szűz nimfákkal, stb., hogy akkor Zeus tényleg létezik, vagy pedig sem. Ez nem igazán tárgya a mai vallás filozófiai vitáknak. Az viszont igen, még mindig, hogy vajon egy ilyen abszolút tökéletes lény az létezik-e, vagy pedig sem. Az érvnek ezen a premisszáján múlik az egész, tehát ez az érve, ez egy jó érv abban az értelemben, hogy egyébként nem nagyon lehet benne hibát találni. Akik azt mondják, hogy ez az érve, ez mégsem ködik, azok azt mondják, hogy azért nem, mert ez a premissza, ez nem igaz. Tehát nem lehetséges. Abszolút tökéletes lény. És hát ugye ezzel kapcsolatban mindenféle nagy vallásfilozófiai viták vannak, amiről a vallásfilozófia órán beszélünk, meg beszélni fogunk, de itt most ezekben nem fog belemenni, mert így nem tartoznak közvetlenül a tárgyhoz. Minden, ami a tárgyhoz tartozik, az az, hogy ez az érvnek a szerkezete. Ez az érv, ez úgy tűnik, hogy tényleg rekonstruálható a Proszlogion harmadik fejezetéből, meg Anselmnak a Gaunilo ellenvetéseire adott válaszaiból, és hogy ez az érv, ez nagy karriert futott be a későbbiekben. Néhány nagy hatású szerző használta ezt az érvet, és hogy az érvnek helytálló volta az azon múlik, hogy elgondolható-e ellentmondásmentesen egy ilyen abszolút tökéletes lény. Ugye hát erre mindenféle válasz lehetséges, erre a kérdésre, hogy elgondolhatjuk ellentmondásmentesen ezt az abszolút tökéletes lényt. Gaunilo kapásból azt válaszolta, hogy nem tudjuk elgondolni ellentmondásmentesen, mégpedig azért nem, és ez megint csak egy a későbbi viták során egy rendszeresen előforduló válasz, mégpedig azért nem, mert egyáltalán nem tudjuk elgondolni. Láttuk, hogy Anselm magától értetődő természetességgel közli, hogy az Isten az az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Gaunilo azt mondja, hogy az, hogy mi az Isten, azt nem tudjuk. Az Isten az annyira transzcendens, ez ugye a negatív teológiai hagyomány, ami persze a nyugati teológiában is szerepet játszott, nem csak a keletiben, komoly szerepet, hogy az Istenről nem lehet fogalmunk. Az, hogy mennyire nem lehet, nagyon nem lehet, vagy csak egy kicsit nem lehet, erről vitatkoztak meg, hogy egyáltalán akkor milyen alapon beszélhetünk, akkor milyen alapon mondhatunk bármit is az Istenről, erről mindenféle viták voltak. Mindenesetre az, hogy az Istenről nincsen fogalmunk, az azért meglehetősen elterjedt volt a nyugati teológiában. Nem tudunk fogalmat alkotni az Istenről. De ha nem tudunk fogalmat alkotni az Istenről, akkor hogyan kezdhetünk egy érvet úgy, hogy fogalmat alkotunk róla, hogy megmondjuk, hogy micsoda. Nem kezdhetünk egy érvet így. Tehát az, hogy az Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehet elgondolni, vagy hogy az isteni abszolút tökéletességet kifejező fogalmat, ezt ellentmondásmentesen vagy sem gondoljuk el, ez eleve elesik ez a probléma akkor, hogyha azt mondjuk, hogy az Istent ezt egyáltalán nem tudjuk elgondolni. Ugye, hát ehhez a, tulajdonképpen ehhez a vonalhoz kapcsolódott aztán később Aquinói Tamás is, aki sok más középkori szerzőhöz hasonlóan nem fogadta el ezt az érvet. Tehát Tamás azt mondta, hogy abból, hogy bármilyennek elgondolunk, bármit nem következik semmi, az biztos, hogy az Isten szükségszerű létező, abban az esetben, hogyha az Isten létezik, de ezt előbb bizonyítani kell. Tehát ha Isten létezik, akkor igaz az, hogy Isten szükségszerű létező és abszolút tökéletes, de abból, hogy az Isten szükségszerű létező és abszolút tökéletes, abból nem következik, hogy ne lehetne ellentmondásmentesen tagadni a létezését. És hát aztán ezen túlmenően is nagyon sokféle módon próbálták meg megmutatni azt, hogy a legtökéletesebb létező fogalma ellentmondásos. Például többen fölhívták a figyelmet arra, hogy, és hát ez is az ellenvetéseknek egy fontos csapása volt, hogy minden egzisztenciális állítás kontingens, és minden létezés kontingens, és szintetikus, és ennél fogva ellentmondásmentesen, ellentmondás nélkül tagadható, de hát nem lehet valami egyszerre szükségszerű és kontingens, tehát ellentmondást foglal magában ez az Isten fogalom, és hát természetesen az isteni tökéletességeket kifejező különböző fajta predikátumoknak az összeférhetetlenségéről is nagyon sokat írtak. Tehát például az isteni abszolút jóság, az isteni abszolút és az isteni abszolút mindenhatóság, az nem teljesen világos, hogy hogyan férnek össze egymással, tekintve, hogy a világban a meglehetősen nagy mennyiségű rossz dolog is van. Tehát hogyan lehetséges az, hogy az Isten abszolút mindenható, és az Isten abszolút jó, és a világ az meg mégiscsak azért eléggé rossz. És a többi. Mondom, mindenféle ták voltak ezzel kapcsolatban, de ezekben most már nem fogok belemenni. Summa summarum, az Anselm-féle érv nagyon nagy hatású érv. Ontológiai érvnek hívják, amiatt, hogy egy hosszú ideig fönnálló, és hát eléggé elterjedt álláspont és interpretáció szerint feltételezi az érv, hogy a létezés az valóságos tulajdonsága a valóságos dolgoknak, és a priori érvnek hívják azért, mert a korábbiból, tudnélik az Istenből, illetve hát az Istennek az általunk kialakított fogalmából következtetve próbálja bebizonyítani az Isten létezését, szembeállítják az ilyen a priori típusú megközelítést az a posteriori típusú megközelítésekkel, ahol a tapasztalható világ bizonyos tulajdonságaiból próbálnak következtetni az Isten létezésére, és hát tudjuk, hogy az érvnek többféle változata van, még ezeken kívül, amiket itt elmondtam, és Anselmnél megtaláltuk, ezeken kívül is vannak másfajta ontológiai érvek a későbbiekben. Tehát nagyon nagy hatású volt ez a fajta megközelítés, de hát azt lehet látni, hogy nagyon sokan és nagyon sok irányból bírálták ezt az érvet, és nem lehet azt mondani, hogy ennek az érvnek bármelyik változata elfogadott volna, és hogy cáfolhatatlan lenne. Ennyit szerettem volna Canterbury Anselmusról mondani, persze még egy csomó minden más lehetett volna, és még meg fogom említeni ilyen-olyan kérdések kapcsán a későbbiekben is Anselmus, még a mai órán is beszélni fogok egy picit Anselmusról Abélard kapcsán. De mielőtt belefognék Abélardba, Abélard életéről kezdenék itt beszélni, most meg szeretném kérdezni, hogy ehhez, amiről eddig beszéltem, van-e valamilyen kérdés. Ha nincs, akkor nézzük a következő szerzőnket, és azt kérem, hogy vegye elő mindenki a következő handoutot, hogy a következő szerzőnk az Petrus Abélardus, Pierre Abélard, aki kortársa volt Canterbury Anselmusnak, de jóval fiatalabb volt nála. Ugye Anselmus 1033-ban született, és 1109-ben halt meg, Abélard pedig 1079-ben született, és 1142-ben halt meg. A múlt órán azt mondtam, hogy milyen nagyszerű, hogy Anselm életét ilyen jól ismerjük, és beszéltem Edmerről, aki leírta az Anselmmel kapcsolatos dolgokat, és azt is mondtam, hogy ez azért nem teljesen általános a középkorban, hogy valakinek az életét ilyen jól ismerjük, és a Duns Scotust emlegettem, aki ugyan már késői időszakban élt, és hát a ferences rendnek a tagja volt, de mégis alig tudunk róla valamit. Abélard esetében megint csak szerencsénk van. Neki ugyan nem volt olyan titkára, aki teljesen odáig lett volna érte, és leírta volna minden visel dolgát, még a tulajdonképpen az intencióit, meg a rejtett gondolatait is. De mégis volt valaki, aki megtette ezt, és ez ő maga volt, tehát Abélardtól eléggé egyedülálló módon. Rendelkezésünkre áll egy biográfia, egy autobiográfia, egy önéletírás, a szerencsétlenségeim története, a Historia Calamitatum, ami 1132 körül keletkezett, tehát a 61 néhány éves volt Abélard, amikor leírta az életét. Ezt követően még 10 évig élt, és hát ezzel a 10 évvel kapcsolatban is vannak mindenféle információink a külső forrásokból, tehát Abélard életéről is nagyon sok mindent tudunk, és hát mondom, nem is akármilyen szöveg közvetíti ezt a sokfajta ismeretet a számunkra, hanem az önéletírása, a szerencsétlenségeim története, amely egyfajta példabeszéd kíván lenni, valamilyen példabeszédnek, vagy példatörténetnek szánta Abélard. Egy ilyen teodiceai keretbe helyezi az élettörténetét, és azt akarja megmutatni az élettörténete által, hogy az isteni gondviselés még a rossz dolgokat is jóra fordítja, és ennek a tudatában kell élnünk, és ennek a tudatában kell elviselnünk azokat a csapásokat, amelyek történnek velünk. És hát Abélardnak az életében, Abélardnak meglehetősen sok csapást kellett elviselnie az életében, ahogyan ez a szerencsétlenségeim történetében le is van írva. Abélard 1079-ben született Le Palais-ban, ami a bretagne-i hercegség területén volt található. És habár a szerencsétlenségeim története eléggé részletesen ír arról, hogy hol és mikor és kiknél folytatott Abélard tanulmányokat, illetve hogy hol és mikor és kikkel vitatkozott össze különböző kérdéseken, és került alkalmasint rossz viszonyba ezekkel az emberekkel, tehát ezt elég alaposan leírja Abélard. Nagyon érdekes módon az élete első 20-21 évéről borzasztó kurtán nyilatkozik. Azt írja, hogy 1100 előtt, amikor Párizsba érkezett, tehát ő ugye nem adja meg a dátumot, de tudjuk, hogy ez 1100 körül történhetett, hogy Párizsba ment tanulni. Ezt megelőzően, ez idézett, a peripatetikusok követőjeként számos olyan vidéket bejárt, vitákat folytatva, disputando, ahol a dialektika, azaz a logika virágzott. És nem mond ennél többet. Nem említi meg egyetlen mestere nevét sem, következésképpen annak a mesternek a nevét sem említi meg, akit viszont mi ismerünk, akiről tudjuk, hogy Abélardnak a mestere volt, ez egy bizonyos Roscellinus volt. Roscellinus, az ő nevét is itt a handoutban megtaláljuk. Roscellinus valamikor 1050 körül született, és 1120-25 között halt meg. Onnan tudjuk, hogy Roscellinus Abélard mestere lehetett, hogy a birtokunkban van egy olyan levél, amit Roscellinus 1120 körül írt Abélardnak, és ebben a levélben megemlíti, ez a levél, ez majd ebből bizonyos részleteket föl fogok olvasni, ez egy nagyon gonosz levél, nagyon-nagyon rosszban voltak ebben az időben Abélard és Roscellinus, ezt nem tudjuk, hogy milyenben voltak korábban, de ez látszik ebből a levélből, hogy hát finoman szólva is gyűlölték egy picit egymást, amikor a levelezésük folyt, tehát az 1120-as években. És ebben a levélben Roscellinus megemlíti, hogy Abélard hosszú időn át a tanítványa volt Tourban és Lodzsban, és meglehetősen indignáltan hozzáteszi, hogy megfeledkezett mindazokról a jótéteményekről, amelyekben idézett gyermekkorától egészen ifjúkoráig tőle a mesterétől részesült. De nagyon úgy tűnik, hogy Roscellinus fontos figura volt Abélard életében, és az, hogy Abélard nem említi meg, az is erre utal, hogy a részben arra utalhat, vagy erre is utalhat, részben arra utalhat, hogy amikor írta a szerencsétlenségeim történetét, tehát 1132-ben, akkor még mindig dühös volt Roscellinusra, részben pedig arra utalhat, hogy esetleg megpróbálja elhallgatni valamilyen okból kifolyólag, hogy alapvető jelentőségű volt Roscellinus az ő szellemi fejlődése szempontjából. Mondom, a Roscellinus féle levélből az derül ki, hogy Roscellinus fontos tanítómestere volt fiatal korában, egy nagyon fontos időszak, fiatal korában, kamasz korában Abélardnak. Most Roscellinusról nem tudunk túl sok mindent, sajnos. Igazából ez az egy levél, ami fönnmaradt tőle, illetve van olyan kortárs szöveg, amit egy bizonyos magiszter R írt, és akkor ezt a szöveget van, aki Roscellinusnak tulajdonít. Teljes biztonsággal nem tudjuk azt mondani, hogy ez a szöveg származik Roscellinustól, kivéve ezt a levelet, amit Abélardhoz írt, tehát ez a levél az elsődleges forrásunk vele kapcsolatban. A külső források azok ismerik Roscellinust, és vannak olyan megjegyzések a kortárs szövegekben, amelyek Roscellinusra vonatkoznak. Fontosabb ilyen szövegek, azok azt mondják, hogy Roscellinus az egy vokalista volt. Freisingi Otto például azt írja, hogy a mi időnkben Roscellinus képviselte elsőként a logikában a vokalista álláspontot. Johannes Szareszberiensis nagyjából ugyanebben az időben, tehát a 12. század közepén, ugye itt jó néhány évtizeddel azt követően, hogy Roscellinus működött, azt követően születtek ezek a szövegek. Johannes Szareszberiensis a Metalogikonban pedig megjegyzi, hogy ez az álláspont, hogy az univerzálék szavak, vócész, Roscellinussal együtt már csak nem teljesen feledésbe merült. Nos, ki voltak ezek a vokalisták? Hát ez egy ilyen érdekes dolog. Általában a vokalistákkal kapcsolatban egy fontos kortárs a forrásunk. Ez azt mondja, ugye mindez, amit mondok itt a handoutban követhető, ez a Historia Francica, ez azt mondja, hogy a korai vokalisták nagy hatású logikusok voltak. A hódító Vilmos halála körüli időkben, tehát 1087 körül működtek, és közülük is kiemelkedett egy bizonyos Johannes, aki úgy gondolta, hogy a logika tudománya a szavakról szól, és Rossellinus másokkal együtt Johannes követője volt. Nos tehát, körülbelül ennyit tudunk a vokalista álláspontról, hogy tudnélik, a vokalisták azok többen voltak. Azt gondolták, hogy a logika tudománya az a szavakról szól, és azt halljuk még, hogy az az álláspont Rossellinusszal együtt csak nem teljesen feledésbe merült, mely szerint az univerzálék azok szavak lennének. Tehát úgy tűnik, hogy ha tetszik, egy tudományelméleti vagy egy tudományfilozófiai álláspontot látunk a vokalistákkal kapcsolatban, hogy minek tekintik a logikát, mi a logika szerepe tudományokon belül. Ez abból következik, hogy megmondják, hogy a logika pontosan mivel foglalkozik. Az, hogy szavakkal foglalkozik, az minek az alternatívája, még mivel foglalkozhatna a logika. Mert ez nekünk így a 20. században, a 20. században is, de a 21. században is. Az, hogy a logika szavakkal foglalkozik, vagy mondjuk a gondolkodással foglalkozik, nyelvi entitásokkal foglalkozik, meg fogalmakkal foglalkozik, az eléggé magától értetődőnek tűnik. Ebben az időben nem volt az, az alternatív álláspont az az volt, hogy a logika az nem pusztán a szavakkal foglalkozik, hanem a dolgokkal is. Méghozzá azért volt ez az alternatív álláspont, mert hogy a logikának az egyik legfontosabb szövege ebben az időben Arisztotelésznek a Kategóriák című írása volt, amilyen Arisztotelész a kapcsolat nélküli szavaknak a típusairól beszélt, illetve azoknak a dolgoknak a típusairól, amelyekre ezek a szavak vonatkoznak. Tehát a kategóriáknál nem lehetett eldönteni, hogy most itt ez egy ontológia, amit előad Arisztotelész, vagy pedig ez egy logikai mű, vagy esetleg mind a kettő. És hasonló volt a helyzet Porfirios Eszagogéjával, ami szintén, és erről a korábbi órákon már beszéltem, ami szintén alapvető logikai szövegnek számított ebben az időben. Azzal kapcsolatban is fölmerült ugye az a lehetőség, hogy a prédikábilék, amelyekről a Porfirios féle szöveg szól, és ez majd, hogyha a következő órán Avilárnak az univerzáli problémával kapcsolatos álláspontjáról, meg elméletéről beszélek, akkor ezt alaposabban is el fogom mondani. A prédikábilék, amelyekről Porfirios féle szövegben szó van, azok vajon pusztán nyelvi, vagy pusztán konceptuális entitások, vagy pedig valóságos dolgok, vagy pedig azok, ugye, vagy pedig úgy lehetne inkább fogalmazni pontosabban, hogy azok a szavak, amelyeket predikabilének tekintünk, azok vajon valóságos dolgokat jelölnek-e. Hát itt elsősorban a speciesekről, a fajokról és a genuszokról van szó. Tehát ez a kérdés, meg ehhez hasonló kérdések, ebben az időben, a 11-12. Században vita tárgyát képezték, az a szöveganyag, amivel ők dolgoztak, beszéltem a korai órákon, ugye alapvetően Arisztotelész logikájának néhány könyve, meg a Porfirios szöveg, meg Boétiusnak a kommentárjai, illetve Boétiusnak néhány önálló traktátusa, tehát ezek a szövegek, ezek tartalmazták ezt a problémát, és nem oldották meg, és hát láthatóan azokat az embereket, akik ebben a korai időben logikával, nyelvfilozófiával, filozófiával foglalkoztak, ez a kérdés abszolút foglalkoztatta. A logika szerepét, az, hogy mi a logikának a tárgya, és hogy mi a szerepe a logikának, azt alapvetően meghatározza az a kérdés, hogy a logika vajon szavakkal vagy dolgokkal foglalkozik. Ha a logika dolgokkal vagy dolgokkal is foglalkozik a szavakon meg a fogalmakon kívül, akkor a logika metafizika is, mert ugye akkor valamilyen értelemben a logikát ontológiai tudománynak is kell tekintenünk. Ez abban az időben, amikor még Arisztotelész metafizikáját abszolút nem ismerik, ez fölmerül ez a kérdés. És ezen kívül ehhez kapcsolódóan ott van a másik kérdés, amire Johannes Szereszberiensis utal, hogy vajon az univerzálék, amelyekkel kapcsolatban szintén ezek akkoriban ismert szövegek vetették föl a legfontosabb problémákat, hogy vajon az univerzálék azok puszta szavak-e, pedig fogalmak, vagy pedig dolgok, és a dolgok akkor milyen típusú dolgok, ez a kérdés is fölmerült, és úgy látszik, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban is valamilyen álláspontot legalábbis az egyik vokalista szerző, éppenséggel a mi Rossellinusunk elfoglalhatott források szerint. Ezek ugye, ami rendelkezésre áll, annak alapján okoskodunk itt, meg még mindenfélet kitalálhatunk hozzá, de azért nagyon, nagyon nem szeretnék itt imaginálni. Azt hiszem, hogy ez az, ami ezekből a szövegekből nagy részt kiolvasható. Majd az Eszagogéhoz rá majd vissza fogok térni itt a handout első oldalán. Ugye az Eszagoginak az a részlete olvasható, amely fölveti az univerzális problémát, de ezzel még a későbbiekben majd fogunk foglalkozni. Lehetséges tehát, hogy Roscellinus volt az első olyan vokalista, aki az univerzálékról azt állította, hogy azok szavak. Ő tehát az a szerző, akiről nem beszél Abélard, és abban a kontextusban, amelyben én most itt beszéltem Roscellinusról, azért is különösen figyelemre méltó, hogy elhallgatja, hogy ő volt a mestere, mert hogy az Abélard-féle megoldás az univerzálék problémával kapcsolatban, az meglehetősen azon a vágányon halad, úgy tűnik, mint amin Roscellinus haladhatott. Hát mondjuk tényleg csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, mert hogy nem tudjuk, hogy mi volt pontosan Roscellinus álláspontja, de az biztos, hogy Abélard szermónak tekinti az univerzálékat. Az ugye azt jelenti szó szerint, hogy beszéd, de tulajdonképpen azt jelenti ebben a kontextusban, hogy ő is szavaknak tekinti az univerzálékat. Tehát így első ránézésre az ő álláspontja az nem úgy tűnik, hogy messze, vagy távol állna Roscellinusétól. Na most, amit még Roscellinusról tudunk, további külső forrásból, az, amit Canterbury Anselmus mond róla, és hát ez is eléggé híres, a filozófia történet könyvekben ennek valamilyen verziója szerepelni szokott, amit Canterbury Anselmus mond Roscellinusról, és hát részben ennek az alapján szokták azt állítani, hogy Roscellinus az egy ilyen korai nominalista volt. Azt látjuk, hogy Roscellinus nem volt nominalista, mert hogy Roscellinusról minden forrás azt mondja, hogy vokalista volt, és hogyha valakiről azt mondják, hogy vokalista volt, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nominalista volt, főleg akkor nem, hogyha nagyjából ebben az időben, vagy valamivel később már használták a nominalista kifejezést, és az jelenthetett valamit, tehát nyilván nem keverhetjük össze ezt a két álláspontot. Mindazonáltal az Anselm-féle kritika Roscellinusszal kapcsolatban az valamitől nagyon ismerté vált, és mondom, a filozófia, a történetkönyvek azok szeretik ezt a kritikát idézgetni úgy, mint ami Roscellinusnak az álláspontját jeleníti meg. Mielőtt megnéznénk az Anselm szöveget, ami olyan ismert szöveg Roscellinusszal kapcsolatban, azelőtt azért föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy Anselm minden jel arra utal, hogy Anselm a legkevésbé sem kedvelte Roscellinust. Azt gondolta ugyanis Roscellinusról, hogy az egy eretnek, az valójában azt gondolja, nem azt gondolja, hogy az Istenben három személy van, hanem valójában olyanokat gondol, amiből az következik, hogy valójában három Isten van. Tehát egy ilyen triteisztikus álláspontot képvisel, ami már önmagában nyilván unszimpatikussá tette volna Anselmnek Roscellinus, de még ennél is súlyosabban esetett a latba az, hogy Roscellinus bizonyos források szerint azt terjesztette, hogy mások által triteisztikusnak tekintett álláspontja, az valójában azonos a Canterbury Anselmus álláspontjával. Tehát Anselmnek ettől még unszimpatikusabb lehetett a Roscellinus. Erre egyértelmű indikációink vannak. Nos, tehát így, hogy a Roscellinust egy ilyen eretneknek tekintette, és egy helyen azt írta, hogy csak azért vonta vissza az eretnek állításait, mert attól félt, hogy agyonverik az emberek, ez egyik zsinat alkalmával. Hát így, ilyen körülmények között, vagy ilyen kontextusban kell olvasni azt, amit az Epistola de Incarnatione Verbi, a Levél az ige megtestesüléséről című írásában Anselm Roscellinusról ír. Itt a handout második oldalán olvashatjuk ezt a szöveget. Azt mondja Anselm, mindenkinek szól, hát ez egy ilyen dörgedelmes szöveg, azt mondja, mindenkinek szól az intés, hogy a Szentírás kérdéseiben a legnagyobb óvatossággal közelítsen, kérdéseihez a legnagyobb, iszonyú kicsik a betűk, fél homály van, és nem vagyok elég távol a szövegtől, hogy ne káprázzon a szemem. Tehát, hogy a Szentírás kérdéseihez a legnagyobb óvatossággal közelítsen, de különösen szól korunk dialektikusainak, vagy még inkább dialektikus eretnekeinek, és ugye ez az az utalás, amit egyöntetően Roscellinusra vonatkoztat a filozófia történeti irodalom. Tehát dialektikus eretnekeinek, akik az univerzálékat puszta szófuvalomnak vélik, qui non nisi flatum vocis putant universalis esse substantias, egészen pontosan az univerzális szubstanciákat puszta szófuvalomnak, szófuvalatnak vélik, akik a szint nem tudják másként felfogni, mint valamely anyagi dolgot, és a bölcsességet sem másként, mint egy konkrét lelket. Ugye az univerzálék puszta szófuvallatok, ez a flatus vocis kifejezés, ami valami miatt megragadta a filozófia történetírásban. Ugye hát a kultúra története az az eszmék terjedésének a története, hogy most mitől pont ez terjedte, azt nem lehet tudni, de ezt valahogy szokták szeretni. Mit mond ez a szöveg? Ezt tulajdonképpen a szó szerint veszük ezt a szöveget, ez azt mondja, hogy a Roscellinusnak ez a bizonyos vokalista álláspontja, amire mások is referálnak, ez azt jelentette volna, hogy ő azt gondolta, hogy az univerzális szubstanciák azok nem többek azoknál a hangoknál, amelyek akkor, amikor az ember beszél és használja a nyelvet, és olyan referáló kifejezéseket használ, amelyek általános dolgokra referálnak, elhangzanak. Tehát azt mondom, hogy Szókratész ember, és az univerzális szubstancia, az ember, az pusztán annyi, ami most itt kijött a számon. Szófuvallat. Fizikai entitás ebben az értelemben. Azt hiszem, hogy nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy ez valószínűleg nem korrekt interpretációja Roscellinus álláspontjának. Nem hiszem ugyanis, hogy ebben az időben bárki azt gondolta volna, hogy egy elhangzó fizikai entitás lenne, és nem több az univerzálé. Tehát ugye legalábbis azt gondolták, hogy még ha mondjuk a nyelvi entitásokkal, vagy konceptuális entitásokkal, mentális entitásokkal azonosították is az univerzálékat, azt mindenféleképpen gondolták, hogy itt valamilyen jelentésekről van szó. Tehát, hogy valami értelme van annak, amiről beszélünk, és hogy ez valamilyen módon megjelenik. És még ha nem is tartották valóságos létezőnek ezeket az általános dolgokat, azért legalábbis mentális létezést tulajdonítottak nekik, és hát ez vélelmezhető, hogy így volt Roscellinus esetében is. Tehát ez egy ilyen karikatúrája a Roscellinus féle álláspontnak. Azt gondolom, minden esetre mondom, ez ragadt meg aztán valamilyen oknál fogva a filozófia történetírásban. Most, ami Roscellinus és Abélard kapcsolatát illeti, hogy ezzel azért kerekre zárjuk ezt a kis kitérőt, ugye itt rögtön az Abélard féle önéletrajz elején, ahol pusztán csak egy oldalvetett mondatot szentel annak a 21 évnek, amikor pedig valószínűleg azért elég rendesen épült szellemileg, mert hogy nagyon jó képességű gyerek volt, és hát nagyon sokat tanult fiatal korában, és írja is, hogy ugye vitatkozva, disputándó járt a vidéket. Tehát, hogy ezt lezárjuk, ezt a Roscellinus kört, két szöveget még föl szeretnék olvasni a Roscellinus féle levélből, ami szerintem nagyon érdekes, és mutatja az ő kapcsolatuknak tulajdonképpen a mélységét, mert az a gyűlölet, ami ezekből a Roscellinus levelekből árad, és ez a gúny, és ez a maró szarkazmus, ami ezekből árad, az egymással ilyen teljesen közömbös kapcsolatban álló embereknél nem nagyon szokott előfordulni. És egy borzasztó érdekes adalék a korhoz, meg ahhoz is, ahogyan Roscellinus szarkasztikusan érvel Abélárral szemben. Azt mondja az egyik helyen, igen, csak rettegned kell az igazságosságtól. Ja igen, hát annyit még hozzá kell tenni ehhez a levélhez, hogy ez azt követően keletkezett, hogy Abélard kasztrálták. Erre majd ki fogok térni itt a későbbiekben. Ez a Abélard kasztrálás, ez meglehetősen ismert történet, de majd azért részletesen is el fogom mondani, hogy ez az egész hogyan történt. Körülbelül 1117-re tehető, hogy Abéláron rajta ütöttek és álmában kasztrálták, és ugye ez a levél 1120 körül keletkezik, tehát itt Roscellinus egy olyan emberhez írja ezt a levelet, akiről tudja, hogy erőszakosan megfosztották a férfiasságától, és aki egész fiatal korában, ahogy ő maga írja, hosszú ideig a tanítványa volt. Azt mondja, igen, csak rettegned kell az igazságosságtól, nehogy az történjék veled, hogy miként a farkattól, amivel korábban válogatás nélkül döfkölöttél, amikor csak tehetted, tisztátalanságot miatt megérdemelt módon fosztattál meg, ugye nyelvettől is, amelyel most döfkölődsz, mármint most ugye a levél az abból az apropóból születik, hogy Roscellinus azt hallja, hogy mindenféle hazugságokat terjeszt róla Abélard, a pletyka eszméletlen nagy szerepe. Erről pont most beszéltem a vallásfilozófia órán egy másfél órával ezelőtt. Tehát, hogy fosztattál meg, ugye nyelvettől is, amelyel most döfkölött, megfosztas majd. Korábban ugyanis ahhoz a méhecskéhez hasonlítottál, amely a fullánkjával döfköd, Most pedig ahhoz a kígyóhoz, vagy hasonlatos, amely nyelvével szurkálódik. Ugye hát itt Abélárnak a nyilvánvalóan az Eloízzal való szerelmi kapcsolatára utal, illetve hát arra, hogy azért ezen túlmenően is Abélár eléggé szerette a nőket, és elég sok kapcsolata volt. Aztán ugye a legdurvább rész, ami egy ilyen nagyon furcsa használata a filozófiának, rendkívül ad hominem és rendkívül gonosz módon. Tényleg érdemes, hogy az ember valami képet kapjon a korszakról, és ne csak a magas teológián keresztül megnézni egy ilyen szöveget. Tehát itt ugye azzal zárja Roscellinus a levelét, hogy Abélár nem nevezhető szerzetesnek, mert tanítással foglalkozik és hazugságokat tanít, nem nevezhető azonban klerikusnak sem, mert levetette a klerikusok öltözékét, ám még ennél is kevésbé nevezhető laikusnak, mert tonzúrát visel. Ugye az, hogy nem nevezhető szerzetesnek, ezt azért mondja Roscellinus, mert hát Abélár valójában szerzetes, ugyanis a kasztrálását követően belép a bencés rendbe, de szerzetesek között sem éri jól magát, erről majd beszélni fogok, és hát továbbra is tanítással foglalkozik. Igazából arról szól ez a szöveg, hogy Abélár az nem nevezhető se ennek, se annak, se annak. És akkor így folytatódik. Ha tehát sem klerikus, sem laikus, sem pedig szerzetes nem vagy, akkor képtelen vagyok kitalálni, hogy milyen néven nevezzelek. De talán a megszokás folytán azt képzeled majd, hogy Petrusnak nevezhetünk. Bizonyos vagyok azonban abban, hogy a himnemű név, ha eltávolítják a nemétől, már nem lesz képes a szokott dolgot jelenteni. A Petrus név a továbbiakban semleges nemű név lesz a te vonatkozásodban, miként az általa jelölt ember is az. És ahogyan a megszokott módon a teljes embert jelentette, ugyanak a fele részét valószínűleg már nem képes megjelölni. A nevek ugyanis el szokták veszíteni tulajdonképpeni jelentésüket akkor, amikor az általuk jelölt dolgok megszűnnek tökéletesnek lenni. Ha ugyanis eltávolítjuk a ház tetejét vagy a falát, akkor a házat csak tökéletlen háznak, imperfecta domus nevezzük. Hasonlóképpen, ha azt a testrészt, amely férfivá tesz, eltávolítjuk, téged nem Péternek, hanem tökéletlen Péternek kell, hogy nevezzünk. Írja Roscellinus a rendkívül gonosz, irtózatosan durva szövegében, de nagyon érdekes ez a szöveg, ahogyan egymásba játsza a brutális gonoszkodás, tehát hogy tulajdonképpen kárörvendő módon élcelődik azon, hogy Vélárt kasztrálták, olyan vázi nyelvfilozófiai fejtegetésekkel, amelyek ebben az időben ugye bevettek voltak, és amelyekről azt gondolta Roscellinus, hogy Abélár pontosan fogja érteni őket, mert hogy ugye Abélár a korszak egyik legjobb filozófusának számított. Talán Roscellinus azt gondolta, hogy nem függetlenül attól, hogy ő tanította fiatal korában. A tökéletlenre abszolút büszke vagyok, bocsánat a narcisztikus kiszólásért, de ugye itt ezt a rádióhallgatók akkor fogják megérteni, hogyha megnézik a handoutot, hogy hogyan van írva ez a szó. Nos, tehát akkor ennyit a Roscellinusszal való kapcsolatáról, kiegészítendő az önéletírását, ahol mondom ezt a kérdést elhanyagolja, és akkor nézzük tovább Abélárnak az életét. 1100 körül, ahogyan említettem is, Párizsba ment, ahol a korszak egyik legismertebb gondolkodójánál kezdett tanulni, a párizsi Notre Dame katedrális iskolában, amelynek a magisztere Sampoy Vilmos volt, aki mindenféle egyházi és politikai tisztségeket viselt, és a szerzetesi reformmozgalom komoly támogatója volt ebben az időben is. Jelentős és nagy hatású tanítványai voltak, nagyon nagy hatású és nagy hatalmú emberek tartoztak az ő körébe. Abélár a szerencsétlenségeim történetében rossz képet fest Vilmosról. Azt írja, hogy ez egy ilyen féltékeny, gyűlölködő, hatalommániás és képmutató ember. Általában a tanárairól rossz véleménnyel van Abélár. Abélár, hogyha elolvassátok ezt a szöveget, akkor látni fogjátok, hogy nem volt önbizalom hiány Abélár, tehát hogy finom legyek. Minden esetben, amikor csak tehette, kifejezésre juttatta, hogy ő magát sokkal okosabbnak és nagyszerűbbnek tartotta, mint a kortársainak a nagy részét. A magiszterek vonatkozásában, akikhez elment tanulni, ezt soha nem felejti el megjegyezni, tehát nem felejti el soha megjegyezni, hogy ő elment az adott magiszterhez tanulni, és akkor ott elkezdte hallgatni, hogy ez miket beszél, rögtön rájött, hogy ez az egész hülyeség, és rögtön felállt, és megcáfolta az egész dolgot, és megmutatta, hogy sokkal jobb a magiszternél. Lehetséges egyébként, hogy ez így volt. Mindenesetre a Vilmosról festett Abélard képpel szemben lehet helyezni azt, amit Johannes Szereszberiensis ír, megint csak a Metalogikumban, ami egy nagyon fontos forrás ennek az időszaknak a vonatkozásában, és magyar fordításban is hozzáférhető, Damik Tamás fordításában, tehát érdemes olvasgatni. Ő egyértelműen egy ilyen pozitív figuraként beszél Sampói Vilmosról, a kellemes emlékű Sampói Vilmost emlegeti ebben a szövegben. Abélard minden esetre vitatkozik Vilmossal, nem is bírja sokáig az iskolájában, egy-két éven belül saját iskolát nyit, ott hagyja a Vilmos féle katedrális iskolát, és Melönben saját iskolát nyit 1102 körül, aztán áthelyezi az iskoláját Corbeil-be, majd visszavonul a tudományoktól, és visszatér 1105-ben Bretagne-ba. Aztán néhány év múlva megint Párizsban található, 1108-ban. Valószínűleg erre az időre tehető az, hogy tágba bonyolódik Sampói Vilmossal az univerzálék természetéről. Ezt azért érdemes kiemelni, mert maga Abélard is kiemeli ezt a dolgot a Szerencsétlenségeim történetében. A Szerencsétlenségeim története nem tartalmaz teoretikus fejtegetéseket, ám egy helyütt, ahol arról ír, hogy Vilmossal elkezdett vitatkozni az univerzálék természetéről, ami egyébként az egész logika szempontjából döntő fontosságú kérdés, írja Abélard, zárójelben meg szeretném jegyezni, hogy ez nem logikai probléma, az univerzális probléma, hanem metafizikai probléma, de Abélard mégis logikai problémaként kezeli, tehát látszik, hogy mennyire metafizikai kérdéseket tárgyalt ebben az időben a logika, tehát hogy ez természetes volt, hogy logikai problémaként kezelték, zárójel bezárva. Tehát azon a ponton, ahol erről ír, hogy Vilmossal vitákat folytatott az univerzális természetéről, ott röviden leírja a Vilmosnak a két álláspontját ebben a vitában, illetve azt, hogy ő mind a kettőt megcáfolta. Tehát Abélardtól ismerjük a Vilmos-féle álláspontokat, és ezeket majd ismertetni is fogom a későbbiekben, amikor az univerzális problémáról beszélünk, ez már csak a jövő órán fog sorra kerülni. Tehát 1108 körül zajlanak ezek a viták, és ekkor valamikor Abélard egy rövid időre át tudja venni a Notre Dame katedrális iskolájának a magiszteri pozícióját Vilmostól. Ez nagyon nagy dolog ebben az időben. Ugye ez az egyik legismertebb iskola. Egy ilyen iskola magiszterének lenni, az kifejezi az illető posztot betöltő személynek az intellektuális kiválóságát és nagyszerűségét. Vilmos azonban megakadályozza, hogy Abélard húzamosabb ideig ebben a pozícióban maradhasson, és akkor Abélard ismét elhagyja Párizst, és Melönbe megy, megint csak. Aztán, amikor Vilmos hagyja el Párizst, akkor Abélard visszatér, tehát Abélard úgy írja le ezeket az éveket, mint hogyha itt folyamatosan Vilmossal kergetőznének, és próbálnak kiszorítani egymást különböző helyekről. Hát persze alapvetően Vilmos próbálja kiszorítani őt, és Vilmos üldözi őt, mert mindenki őt üldözi, és hát Vilmos is. Tehát így írja le Abélard ezt az egész dolgot, de ez a dolognak a dinamikája, hogy így ott Párizs körül kergetőznek tulajdonképpen egymással. És a rádióhallgatóknak mondom, hogy ezt most metakommunikatíve el is mutogattam a kezemmel, hogy hogyan kergetőznek. Tehát Melönbe megy, aztán Vilmos elhagyja Párizst, akkor Abélard visszatér, és új iskolát alapít, akkor Vilmos ismét visszatér, és így tovább, és így tovább. Egy ideig együtt is élnek egymás mellett az iskoláik Párizsban. Egészen ugye 1113-ig, amikor Abélard úgy dönt, hogy most már nagyon jó filozófus, ideje tovább lépni, és elmegy Laonba, ahol teológiai tanulmányokba fog. Most a dátumok, amiket én itt említek, azok persze Abélard filológiának produktumai. Abélard nem ír dátumokat ezekhez az eseményekhez, leírja, hogy mi után történt, úgy, ahogyan ő látja a dolgot, de ugye a dátumokat mi tesszük hozzá, a valószínű dátumokat mi kapcsoljuk össze azokkal az eseményekkel, amelyeket egyébként maga Abélard ír le. Tehát elmegy Laonba, ahol ebben az időben egy idős teológus magiszter vezeti a a katedrális iskolát, a Laoni katedrálisnak az iskolát, egy bizonyos Anselmus, ez az Anselmus nem keverendő össze semmiképpen azzal az Anselmusszal, akiről beszéltem a múlt órán meg ezen az órán, az az Anselmus, az a Canterbury Anselmus, ez meg a Laoni Anselmus. Megint csak ugyanaz van, mint a Vilmossal kapcsolatban. Ha megnézzük a kortárs forrásokat, akkor azt látjuk, hogy ez a Laoni Anselmus, ez egy abszolút elismert, nagy tiszteletben álló ember. Azt írja Johannes Szerezberiensis, hogy a testvérével, Radulfusszal együtt, idézett, senki sem gyalázhatja büntetlenül Anselmust, mert mindenkinek kedvesek, ő meg a testvére, csak az eretnekeknek és a becstelen bűnözőknek nem, és hogy Anselmus és Radulfus a gallok legnagyobb fényességei volnának, írja Johannes Szerezberiensis. Ehhez képest Abélár azt írja, hogy elment Laonba, és elkezdte ennek az aggasztjának az előadásait hallgatni, akinek jó volt ugyan a híre, de hát rémesek voltak az előadásai. Írja a Szerencsétlenségeim történetében, és ez egy nagyon, nagyon jó kép, ezt érdemes mindenképpen idézni, akár igaz, akár nem, hogy Anselmus olyan volt, mint a fáklya, amely telefüstöli a szobát ahelyett, hogy bevilágítaná. Tehát mindenféle homályos dolgokat mondott, abszolút nem tisztázott semmit, összefüstölte a szobát, bekormozta a falakat, ahelyett, hogy megvilágítaná azokat a problémákat, amelyeket meg kellett volna világítania. Johannes Szerezberiensis persze nem Abélárra gondolt akkor, amikor azt írta, nyilván nem Abélárra gondolt akkor, hogy csak a becstelen bűnözők meg az eretnekek szidalmazhatják a Laoni Anselmust, mert hogy Metalogikonban Abélárról abszolút elismerően ír, tehát nyilván nem olvasta 1159-ben, amikor a Metalogikont írta Abélárnak ezt a szövegét, amelyet olvashatott volna, mert hogy ez 1132-ben keletkezett, tehát a 27 évvel korábbi szöveg volt, de mondom, ez valószínűtlen ebből a megjegyzésből, ha ebből a megjegyzésből következtetünk, hogy ismerte volna az Abélár féle szöveget. Itt Laonban természetesen csak úgy, mint korábban Párizsban, Abélár megint csak megpróbálta megmutatni, hogy ő sokkal okosabb, mint a mester, és hát ennek kapcsán leírja azt is, hogy ott konfliktusba keveredett olyanokkal, akik Laoni Anselmusnak a tanítványai voltak. Ez azért érdekes, mert legalább kettő közülük eléggé fontos szerepet vállalt a későbbiekben aztán abban, hogy Abélárt egy zsinat elé állítsák akkor, amikor előállt egy teológiai művel. Tehát a föllépései azok nem alapozták meg azt, hogy a későbbiekben kizárólag barátságos légkörben tudjon létezni, hogy finoman fogalmazza. Laont aztán viszonylag hamar elhagyta, és visszatért Párizsba, és ez tulajdonképpen ez a néhány év életének a csúcspontja, amikor visszatér Párizsba, és ott ő maga is azt írja, hogy dicsősége tetőpontján, néhány évig átveszi a Notre Dame katedrális iskolájának a magiszteri posztját, és néhány évig háborítatlanul oktat a katedrálisnak a nagyhírű iskolájában. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben a néhány évben Abélár tényleg azt állíthatja magáról, hogy ő a filozófus itt a környéken, ő a legelismertebb, vagy legalábbis az egyik legelismertebb mester az összes közül. És hát persze, amikor a csúcson van, akkor kezdenek úgy alakulni a háttérben a dolgok, hogy végül hatalmasat bukik a szegény. Erre az időre tehető híres szerelmi története Eloise-zal, párizsi kanonoknak, egy bizonyos Fulbertusnak, a rendkívül művelt unokahúgával. Az Abélár Eloise történet, ez egy jól ismert történet mindenféle változatban. Én majd azt a változatát fogom elmondani a következő óra elején, ami ugye a rendelkezésünkre álló történeti forrásokból, meg ezek közül is ugye, hát elsősorban a Szerencsétlenségeim történetéből rekonstruálható. Ez a kapcsolat vezetett végül mindenféle furcsa és rémes csavarok után oda, hogy Abélárt kasztrálták, és hát ettől kezdve az élete egészen más irányt vett, mint amerre a korábbiakban tartott. De most vége az órának. Meg szeretném kérdezni, hogy van-e bármiféle kérdés ahhoz, ami elhangzott. Minden követhető volt? Tök jó. Köszönöm szépen. Most ugye tavaszi szünet lesz. Ő tavaszi, nem tudom miért mondok mindig tavaszi, ez ilyen wishful thinking, tehát őszi szünet lesz, és akkor találkozunk az őszi szünet utáni első alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott Canterbury Anselmus és az ontológiai istenérv. Borbé Gábor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 22-én készült. A felvételt készítette Iváncsics Bernát és szerkesztette Galambos László.